az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent neki Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az ember fia föl nem támad a halottak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy ugyan mit jelenthet az, hogy föl támad a halottak közül. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a hívő embernek a méltósága abban áll, hogy nem bebifláznia kell a szent szövegeket, hanem azokat megérteni van módunk, azokat meg kell érteni, éppen ezért magyarázatra szorulnak. A kereszténység nem könyvvallás, mint az iszlám, vagy mint a zsidóság. Hogy az iszlám is és a zsidóság számára is az idea az az, hogy az ember fejből tudja a szent szöveget, és maga a szöveg az, ami szent, és nem pedig az értelme. Ezzel szemben a kereszténység kezdettől fogva azzal az igénnyel lépett föl, hogy a szöveg értelme az, ami szent. A szöveg értelme szenteli meg a szöveget. Vannak olyan szövegek, amikkel kapcsolatban különösképpen is látszik az értelmezésnek a kötelezettsége. Hát ha valami, akkor az Ábrahám és Izsák története olyasmi, amit mindenképpen magyarázni kell, különben a hitetlenségnek kell, hogy a forrása legyen. Ha nem értjük meg, hogy Isten igéje mit is akar mondani, abban az esetben ellene kell fordulni annak az Istennek, aki bűnt parancsol Ábrahámnak, hiszen hiába a kis alkú, hogy mégsem engedi, hogy feláldozza, de ahogyan Pilinszky mondja, hogy megtörtént, holott nem követtem el, nem történt meg, holott elkövettem, szóval bár nem történt meg a dolog, de mégis elkövette. Lélekben ő feláldozta Izsákot, ráemelte a kést a saját fiára, ilyen értelemben Isten bűnt parancsolt Ábrahámnak. Most nagybőjt második vasárnapján nem tisztem az, hogy az Ábrahám-Izsák történetet úgy összességében próbáljam értelmezni, hanem maga a liturgia értelmezi, hogy hogyan is kell így a nagybőjtben olvasnunk azt a szöveget, ami aztán majd előkerül húsvét vigiliáján is, amikor az egyház az utolsó nagy katekézist adja a hittanulóknak, a keresztségre készülőknek, amikor összefoglalja és a leglényegesebb szentírási szakaszokkal oktatja a keresztségre készülőket, szóval akkor úgy újra előkerül ez a történet. Most így nagybőjt második vasárnapján a történet lényege és értelme, amit a liturgia ad neki, az az, hogy az Úr Jézus Izsák, vagy a Izsák előképe az Úr Jézusnak, ahogyan Izsák viszi a fát föl az áldozathoz, úgy viszi Jézus a keresztjét, és ahogyan Ábrahám fájdalma ott van, és Ábrahám áldozata az, amiből aztán áldás fakad minden népre, úgy a mennyei atyának a fájdalma az, ami az ember számára az üdvösséget jelenti. Isten ugyanis nem mentes a fájdalomtól, nem mentes a szenvedéstől. Emlékszem rá, hogy teológus hallgató koromban, 35 évvel ezelőtt még az idea az volt, hogy az Isten mentes a szenvedéstől, mert a szenvedés az tökéletlenség, a szenvedés az változandóság, és az Isten, az abszolútum az nem lehet érintve semmilyen tökéletlenséggel és semmiféle változással. Csak hogy mi nem az abszolútumot imádjuk, hanem mi a mennyei atyát, aki a fiú által kinyilatkoztatta magát, és akit a Szentlélek által tudunk megismerni, mi őt imádjuk. És ilyen értelemben nyilvánvaló, hogy az atyát nem hagyja érintetlenül, Isten nem szemtelenül nézi az ő fiának a szenvedését, hanem a fia szenvedése akkor is megérintette, és most is megérinti az Istent, most sem hagyja változás nélkül az Istent az a szenvedés, amit az ő testvéreiben elszenved, hiszen Krisztus által mi testvérek vagyunk, mi Krisztus testvérei vagyunk, és így minden egyes ember szenvedése az érinti a boldog Szent Háromságot. Ugye azt mondja a magyar népi imádság, vagy a népi kifejezés, hogy te boldog Szent Háromság. És valóban boldog a Szent Háromság, de nem mentes a szenvedéstől, mert a boldogság nem zárja ki a szenvedést. Sőt, a szenvedés mértéke az, ami a boldogságot jelenti, amilyen mértékben tudok együtt szenvedni azzal, akit szeretek, olyan mértékben vagyok közel hozzá. Ha nem érint meg a szeretteimnek a szenvedése, abban az esetben nem szeretem őket, akkor távol vagyok tőlük. Szóval ez az Ábrahám-Izsák története így a nagybőjt második vasárnapján azt tanítja fennem nekünk, hogy az Úr Jézus az, aki meghozza ezt az áldozatot, ő az áldozat, és az ő áldozatából származik üdvösség az egész világ számára, és ebben Izsák előkép, és ahogyan Ábrahám szenvedése előkép, úgy tárulkozik föl Krisztus pasiójában a mennyei atyának is a szenvedése. És mindez oda van állítva a színeváltozás története mellé párhuzamban, hiszen a kettő szorosan összetartozik, már azt így többször hangsúlyoztam válban is, hogy figyeljenek a testvérek, és így gyanakodva olvassák az olvasmányt, meg az evangéliumot, hogy vajon mit is akar az egyházon tanítani, hogy pontosan ezeket a szentírási szakaszokat párosítja össze. Szóval a színeváltozás jelenetében is arról van szó, hogy Mózes, a Tóra képviselője, és Illés, a prófétáknak a képviselője, Jézussal beszélgetnek, és a többi evangéliumból tudjuk, hogy Jézus szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról beszélgetnek. Aztán elhangzik az a mély értelmű mondat, testvérek, hogy Jézus megtiltja az apostoloknak, hogy beszéljenek arról, amit átéltek. Nem is tudnak beszélni, testvérek. Az emberi beszédnek vannak határai. Az emberi beszédnek van egy teljesítő képessége, és a színeváltozás, mint ilyen, az meghaladja az emberi beszédnek a képességeit. Vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni. Lehet énekelni, lehet festeni, lehet táncolni, de nem lehet róla beszélni. Nem is tudnak, az apostolok hallgatnak is, de egymás között megvitatják azt, hogy mit jelent, hogy föltámadni a halottak közül. És ezt ajánlom a testvéreknek, hogy legyetek nagyon boldogok, ha van olyan barátotok, ha van olyan házastársatok, akivel tudtok beszélgetni a hitnek a titkairól, akivel nem fecsegtek csak, akivel nem pletykálkodtok, kibeszéltek, hanem akivel a hit dolgairól tudtok beszélni, például arról, hogy mit is jelent föltámadni a halálból. Ma annyi ostobosságot hordanak össze a halálból való föltámadásról, hogy muszáj, hogy a hívő ember a saját hite szerint próbálja újra és újra megfogalmazni, mit jelent a halálból való föltámadás. Ez nem egy teória, testvérek. A holtak föltámadása, a Krisztus föltámadása az nem egy elmélet, hanem az apostolok megtapasztalták, átélték és megértették, és aztán immár 2000 éve folyamatosan az egyház erről beszél. Erről kellene beszélni. Erről kellene, hogy szóljon minden vasárnapi prédikáció, hogy Jézus föltámadta a halálból, és ebből mi következik a mi számunkra. Ez hogyan vigasztalás itt, ebben a jelen pillanatunkban, abban a helyzetben, amikor az emberek félnek, amikor az emberek rettegnek, amikor megvádolják Istent, hogy a járvány az büntetés, hogy az Istennek a büntetése a világ gonoszsága miatt, hogy az rossz, hogy azzal Isten fenyegeti az embert. Ebben a helyzetben a föltámadásból kell, Jézus föltámadásából és a mi reménybeli föltámadásunkból kell erőt meríteni, reményt meríteni, hitet meríteni, bizalmat meríteni. Szóval az apostolok megtárgyalják egymás között, hogy mit jelent a halálból való föltámadás, de nemhogy nem értik, nemhogy nem tudják, amikor megtörténik a föltámadás, akkor sem értik. Egészen pünkösdig a föltámadás titka, hiába ettek, ittak vele a halálból való föltámadása után, hiába érintették meg őt, hiába fogták meg az ő testét, mégsem értik azt, hogy mit jelent a halálból való föltámadás. Mi viszont 2000 év során egyre mélyebben el tudunk merülni ebben a titokban, és így a nagybőjti időszakban is erre készülünk. Mi nem nagy péntekre készülünk, testvérek, mint ahogyan a protestáns testvérek teszik. Mi húsvétra készülünk, Krisztus föltámadására készülünk, ami a halál után történik. Át kell mennie a halálon, de a föltámadás az ünnep, az az igazi beteljesedés, az az igazi keresztény öröm. Emlékszem rá, hogy annak idején, Isten nyugtassa, volt egy evangélikus tábori lelkész kollégám, aki mindig minden nagy szombaton átjött hozzánk, mert nekik nem volt föltámadási szertartásuk. Ők megünnepelték a lehető legnagyobb konoksággal nagy pénteket, aztán utána vége, nem volt semmi a számukra. És mindig átjött azért, hogy a húsvéti örömben, a vigiliának az örömében, szimbólumaiban részesülhessen, mert érezte, hogy nem a nagy péntek a cél. Jézus nem azért jött, hogy meghalljon, hanem azért jött, hogy kiiratkoztassam az Atya irántunk való szeretetét, ami pontosan abban, hogy azáltal történik, hogy még a halált is elszenvedi. Nézzétek meg Ábrahámot, Ábrahámnak a kínjából, Ábrahámnak a szenvedéséből fakad áldás minden nép számára. A mennyei Atya szenvedése, amit a fiú halála miatt, az Úr Jézus halála miatt szenved el, ebből származik számunkra a megváltás, származik számunkra az a megváltás, hogy az ember megérti, hogy Isten nem okozója a rossznak, hanem áldozata. Ugyanúgy elszenvedi a rosszat, mint mi, sőt sokkal mélyebben éli át, mert minket eltompít a butaságunk, hiszen ne felejtsük el, hogy a bűn az eltompítja az embert. Nem tudunk egymással olyan mértékben együtt érezni, mint ahogyan szeretnénk. Még az anya a gyermekével sem tud olyan mértékben empatikus lenni, mint amennyire szeretne, mert az emberi test, mert az emberi természet az akadályozza ezt. De a mennyei Atya mindegyikünk szenvedését a lehető legmélyebben, a lehető legmélyebbről éli át, és ez jelenti a megváltást, hogy kinyilatkoztatta az Úr Jézus az Isten szeretetét, az, hogy a betegség az nem büntetés, az nem bosszú, az nem rossz indulat, és éppen ezért napokban is valakitől hallottam, hogy ő milyen jó ember, és mégis megkapta a járványt, megkapta ezt a vírust. És ilyenkor mindig csodálkozva állok, még szavaim sincsenek rá, hogy hogyan lehet valaki ennyire ostoba, aki vallását gyakorolja évtizedek óta, és azt mondja, hogy én, aki jó ember vagyok, vallásos ember vagyok, hogy kaphattam el. Testvérek, a vallásosság az nem véd a vírussal szemben. Azt mondják meg az orvosok, hogy hogyan kell védekezni, mert a vírus az egy evilági, immanens, az természeti jelenség, így evilági, immanens, természeti módon kell ellene védekezni. De nem szabad neki jelentést tulajdonítani, nem szabad azt mondani, hogy ez büntetés. És mindenki, aki ezt mondja, testvérek, azt bízunk benne, hogy inkább csak ostoba, mert egyébként pedig azt kell, hogy mondjam, hogy gonosz. Mert aki megvádolja Istent, hogy rosszat tesz, hogy úgy büntet, mint a rossz pedellus, az valójában véve a gonoszságnak a képviselője. És akkor itt vagyunk a mai szentleckénél, testvérek. Ez a mai szentlecke, ez egy olyan érvelési módot használ, amit úgy nevezett a középkor, hogy argumentum ad absurdum, azaz érvelés az abszurditásból. Valamit az abszurditásig viszek, és akkor belátom, hogy az lehetetlen, hogy így legyen. Azt mondja Pál apostol, hogy ki ítél el minket? Az a Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt föltámadt, és az Isten jobbján közben jár értünk. Ez egy állítás, testvérek. Ha én azt mondom valakinek, hogy nem vagy te ostoba, akkor nem kérdezek. Ez nem egy eldöntető kérdés, hogy de igen, az vagyok, vagy nem vagyok az, hanem ez egy állítás. Azt állítom, hogy az illető ostoba. Amikor Pál apostol ezt a kérdőmondatot teszi föl, hogy ki ítél el minket, Jézus Krisztus, aki meghalt, sőt föl is támadt, és az Isten jobbján közben jár értünk. Erre nyilvánvaló az a válasz, hogy nem. Nem ítélhet el engem az, aki éppen közben jár értem. Nem ítélhet el engem az, aki odaadta magát mindenestől értem, feltétel nélkül, akkor adta magát oda értem, amikor az ellensége voltam, ahogyan azt a Szentírás mondja, akkor nyilvánvalóan ő nem fog elítélni, és nem is kell félnem az ő ítéletétől, és nem kell azt gondolnom, hogy Isten fenyeget engem, és hogy Isten így koppint az orromra ezzel a járvánnyal, ezzel a betegséggel, ennek a tüneteivel, hanem éppenséggel fordítva úgy kell tekinteni erre az egészre, mint kísértésre. Testvérek, talán nyomon követtétek azt a vitát, ami így az európai kultúrában zajlik, hogy a mi atyánkot valahogy át kéne fogalmazni, mert miféle dolog, hogy azt kérjük Istentől, hogy ne vigy minket a kísértésbe, hiszen Isten nem kísért. De, testvérek, hiába van ez a kis eufémizmus a mai olvasmányban, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, ott valójában véve az szerepel, hogy Isten megkísértette Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát. Mint ahogyan az szerepel az Ószövetségben, hogy Isten megkísértette a zsidókat a 10 parancsolat által, ami természetesen azt jelenti, hogy próbának tette ki őket. Hiszen a kísértésnek rengetegféle módja van. Van Isten kísértés, amikor az ember teszi próbára az Istent, hogy vajon segítem, hogy vajon megkönnyörül-e, hogy vajon van-e hatalma arra, hogy elmulassza ezt a járványt. Aztán van, amikor rosszra csábítást jelent a kísértés. Nyilván Isten így nem kísért, nem akar rosszat, nem akar nekünk csapdát állítani. Az Isten kísértése nem a rosszra vonatkozik, hanem arra, és ezt jelenti a próbatétel, ezt jelenti, amit Isten Ábrahámmal művel, és ennek az elmulasztását kérjük a mi atyánkban, hogy ne tegyen ki minket próbának, de a próbatétel az arra való, testvérek, hogy megismerjük, hogy mi lakik mi bennünk. Azt mondja az Úr Jézus egy helyen a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. A próbatétel során derül ki, hogy milyen lélek lakik az emberben. Így ez a járvány, ez kísértés, testvérek. Kiderül, hogy kiben lakik bizalom, kiben lakik ráhagyatkozás, kiben lakik kegyelem, ki az, aki együtt tud érezni, aki másokért tenni tud, és ki az, aki bezárkózik és menekül, és azt hiszi, hogy aggodalmaskodással meg tudja toldani akár egy arasztival is az életét. Ez kísértés, ez próbatétel, a mi megismerésünkre szolgál, és én egyre jobban azt látom, hogy ez az egész járványos időszak inkább áldás, mint átok. Inkább van az ember javára, mikroszinten mindenképpen lehet látni hatását, lehet látni az embereknek az áldozatvállalását, az embereknek a hősiességét. Az emberek egyre jobban megértik azt, hogy az emberi erőfeszítés, az emberi okosság, vagy az emberi hatalom, az hogyan festik föl, hogy mégis Isten az Úr, hogy az embernek meg kell hajolni előtte, nem birtoklunk mindent, nincs minden a hatalmunkban, nem tudunk uralni mindent, van, amikor meg kell alászkodni, és Istentől kell kérni a gyógyulást, és Istentől kell kérni az irgalmat. Így tehát az Isten megkísértette Ábrahámot, és mi azért imádkozunk a mi atyánkban, hogy ne vigy minket kísértésbe. Ne tegyél ki próbának minket, mert nem tudjuk, milyen lélek lakik bennünk, és nem akarunk találkozni azzal a lélekkel, ami bennünk lakik. Nem akarjuk, hogy alulbújjuk saját magunkat. Ezért imádkozzuk a mi atyánkot, és közben pedig tudjuk, hogy ő mennyei atyánk, és nem ejt minket csapdába, és nem vadászik ránk az Isten. Szóval a nagybőjt második vasárnapjának az olvasmány rendje, ez roppant fontos, talán azt kell mondjam, hogy a legfontosabb így a nagybőjti időszakban. Akár a színváltozás jelenete, ami teljesen más értelmet nyer így nagybőjtnek az elején, mint ahogy a majd augusztus 6-án megünnepeljük, hogy a nagy pompával és fényességgel, a dicsőségesen kinyilvánuló Isten fiát a színeváltozásban. Most itt a hangsúly azon van, hogy Mózessel és Illéssel, a Tóra és a próféták képviselőivel az ő szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról beszélget, előkészül arra, ami be fog következni, előkészül arra, aminek meg kell történnie. És ott van Ábrahám és Izsák története, ami egyikünket sem hagyhat közömbösen. Mindegyikünknek valamilyen módon választ kell adni arra a kérdésre, hogy Isten parancsolhat-e bűnt, vagy nem. És így a nagybőjt elején ez a történet mutatja az Úr Jézust Izsákban, és mutatja a mennyei atyát Ábrahámban. Előképek ők, és az ő sorsukon keresztül a Szent Háromság titkába lehet beavatást nyerni. És ahhoz, hogy az ember meg ne botránkozzon, már pedig az Ábrahám és Izsák története megbotránkoztató, mint ahogyan az emberfiával kapcsolatban szenvedésről, halálról beszélni, ahogy aztán majd teszi Jézus a tanítványok számára, az is megbotránkoztató, hogy mi magunk meg ne botránkozzunk, és a jelen állapotunkat nehogy büntetésnek tekintsük, vagy valamilyen rossznak, Istentől jövő rossznak tekintsük, ezért kapjuk táplálékul és vigasztalásul az eukarisztiát, amire szeretnénk amment mondani, és valóban az ő jóságát elfogadni Krisztus teste által. Amen.